Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ma este is együtt vagyunk. Isten igéjét a Jelenések könyvénél szeretném kinyitni a mai este folyamán, és a 14. fejezetéből a 6. és a 7. verset szeretném olvasni. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Előző előadásomban említettem, hogy az igében azt olvashatjuk, Isten már Noé korában is küldött egy megtérésre felszólító evangéliumot a korabeli emberekhez. Ez az üzenet Isten evangéliuma volt abban az értelemben, hogy a bekövetkező ítélet alól szabadulás lehetőségét hirdette meg. Jézus viszont a Noé korának körülményeihez hasonlítja a dicsőséges visszajövetelének a körülményeit. Ezzel többek között azt is mondani akarja, hogy Isten ebben az időben is fog megtérésre felszólító üzenetet hirdetni. Tulajdonképpen ebben az üzenetben, amit az igéből felolvastunk, fogalmazódik meg Istennek az üzenete. Napjainkhoz Istennek az a felszólító üzenete, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Ez az üzenet most is annak a lehetőségét mondja el, hogy Isten meg fogja ítélni ugyan a bűn világát, mert eljött az ő ítéletének órája, mondja az ige. Véglegesen fel akarja számolni a bűn jelenlétét Isten, a világot, amit ő teremtett és alkotott, szeretné megszabadítani a bűn minden következményétől és jelenlététől, az emberek számára azonban a szabadulás lehetőségét akarja kínálni. És ez az örömhír, ez az evangélium. Erről az utolsó üzenetről mondja Jézus a nagy tanításában, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Isten országának ez az evangéliuma mindenek előtt bizonyságul fog hirdettetni. Ezzel a kijelentésével Jézus tulajdonképpen először azokat szólítja meg, akiket meg akar bízni az örökkévaló evangélium üzenet hirdetésével. Azt akarja nekik mondani, hogy amit tovább adtok, amit látnak és hallanak majd tőletek az emberek, az legyen egyrészt bizonyságtétel, legyen benne meggyőző erő, és legyen evangélium. Érezzék és lássák meg az emberek, hogy nem csupán betanult ismeretet adsz tovább, hanem olyan dolgot mondasz el, amely személyesen átélt tapasztalatod. Amikor Jézus a korabeli időben meggyógyított egy ördöngős embert, és ez az ember azt mondta neki, hogy Uram, én szeretnélek követni téged, akkor Jézus azt mondja, ne! Menjél haza, menj a tieidhez, és mondd el nekik, hogy mely nagy dolgot cselekedett veled az Isten, és miképpen könyörült rajtad. Isten nekünk is a lelkünkre helyezi, bármit ismerünk Jézusról. A legkisebb mértékben ismerjük az evangéliumot, az örömhírt, azt mondjuk tovább. Jézus azzal néz meg bennünket, hogy beszéljünk arról, ami érintette a szívünket. Mondjuk el másoknak. Mondjuk el, hogy mit tett velünk az Isten, mindképp könyörült rajtunk. És az emberek mindig megérzik, hogy csak egy leckét mondunk fel nekik, vagy pedig a személyesen átélt tapasztalatunkat mondjuk el. Sajnos vannak olyan keresztények, akik elől szinte már menekülnek az emberek. Mert erőszakosan meg akarják tömni az embereket, a másikat a saját hitbeli nézeteikkel. Mert az Isten üzenetét nem tudják evangéliumként mondani, jó hírként továbbadni, hanem csak félelmet, szorongást és ellenszenvet kiváltó ítéletként. Ezért szeretném felvetni azt a kérdést, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy amikor emberekkel Istenről beszélgetünk, akkor vajon hogyan fogadják? Vajon bizonyságtétel, evangélium az, amit tovább tudunk adni? És ne is mi válaszoljuk meg, hanem a környezetünkben élő emberek, akikkel beszélünk, akiknek Jézus üzenetét továbbadjuk, na ők válaszolják meg a reakciójukkal. Mert ha szívesen hallgatnak, ha kinyílnak előtte, akkor evangélium az, amit mondunk. De ha menekülnek előlünk, ha lehetőleg kikerülnek bennünket, akkor nem az evangéliumot képviseljük. Pál apostol szavaival szeretném kifejezni, amit a korintusiakhoz írott második levél, második fejezet, 14. és 15. versében fogalmaz meg. Azt mondja az apostol ebben az igében, mi az ő ismeretének illatát minden helyen meg kell, hogy jelentsük, mert mi Krisztus jó illata vagyunk mindenkinek, mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Vagyis Pál azt fogalmazza meg, hogyha mi tudunk az Istenről úgy beszélni, hogy jó illatként fogadják az emberek, akkor a krisztusi evangéliumot hirdetjük. Amikor az ember úgy beleszippant a levegőbe, és valami kellemes jó illat csapja meg, akkor szinte olyan mélyet szív a levegőből, mert azt akarja, hogy ez a kellemes illat az egész lényét hassa át. De amikor valami kellemetlen szag érint bennünket, akkor még a lélegzetünket is visszatartjuk, lehetőleg még az orrunkat is befogjuk, hogy minél kevesebb jusson be az én belső lényembe. És ez ugyanígy van a lelki élet területén is. Lehet a bizonyságtételünk az emberek felé kellemetlen, amitől írtóznak, menekülnek, befogják a belső lényüknek az órát, hogy semmi ne jusson beléjük. Miközben beszélhetünk az Isten evangéliumáról úgy is, hogy kitárulkoznak előtte az emberek, és szívesen hallgatják. Többször éltem már meg, sőt sokszor, amikor beszéltem az Isten igéjéről, most konkrétan egy eset áll előttem, úgy a lelki szemem előtt, amikor már vagy egy negyed órája beszéltem, de azért, mert kérdeztek, és úgy gondoltam, hogy ennyi elég volt már, és abba akartam hagyni, és akkor azt mondja, két hölgy volt az illető, abba ne hagyja, fiatal ember, mondja tovább, én még így nem hallottam az Isten szeretetéről beszélni. Még a fejfájásom is elmúlt tőle. Valahogy így kell, hogy az evangéliumot hirdessük. Jézus, amikor azt mondja, hogy az Isten országának az evangéliuma hirdetetik az egész világon bizonyságul, akkor Jézus azt szeretné, hogy úgy beszéljünk az ő evangéliumáról, hogy kinyíljanak előtte az emberek. Jézus maga is ezt tette. És azt mondja Jézus, amikor majd ez megtörténik, na akkor jön el a vég. Amikor az evangéliumot hallotta minden ember, amikor az örömhír jutott el a szívükhöz, csak akkor jön el a vég. A végidőnek evangéliumából, amit a Jelenések könyvéből felolvastunk, most két részletet szeretnék a mai alkalommal egy kicsit úgy reflektorfénybe állítani, egy kicsit komolyabban megvizsgálni. Ebből a felolvasott üzenetből azt a két részt, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Vagyis szeretném egy kérdés formájába visszafordítani, vajon mit jelent Istent félni? Hogy kell ezt csinálni? És milyen módon tudom én dicsőíteni az Istent? Neki adni dicsőséget. Isten mindenek előtt arra szólít fel ebben az igében, hogy féljétek az Istent. Az evangéliumnak ez az üzenete összhangban van Pál apostolnak azzal a tanácsával, amit a Filippi beliekhez írott levelében fogalmaz meg az apostol, a második rész 12. versében, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Erről az Istent félő tiszteletről beszélt Jézus mellett az a lator, aki ott függött a kereszten, amikor az egyik lator elkezdte gúnyolni Jézust, és szinte követelni tőle, hogy ha te valóban az Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztől, és bennünket is mentsél meg, és akkor a másik lator odaszól a társának, hát az Istent sem féled? Vajon nem féled az Istent? Ez a régies nyelvezettel megfogalmazott kifejezés és felszólítás azt jelenti, hogy nem azt, hogy rettegő félelemmel, hanem a tiszteletadás legmagasabb szintű megnyilatkozásával. Vajon nem tiszteled az Istent? Ez a lator ugyanis Jézusban felismerte a megváltót. Ezért is mondta neki, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És amikor a társának odaszól, akkor szinte azt mondja, hogy te, hát a világ megváltója van mellettünk. Ő van felfeszítve a keresztre, és őt gúnyolod te. Hát nem féled, nem tiszteled az Istent? A 21. század emberének is ez a legnagyobb problémája. Nem félnek és nem tisztelnek szinte senkit, semmit, sem Istent, sem embert. Egyre inkább ez hatalmasodik el az emberek között. A tiszteletadás szinte kivesző félben kezd lenni az emberek között. Isten örökké való evangéliuma éppen ezért szólítja meg az embereket ezzel az üzenettel, mert az Isten félelmet, az Isten iránti tiszteletadást szeretné helyreállítani bennünk. Ez az Isten félelem magába foglalja az Isten iránti hűségünket, akaratának tiszteletből megnyilatkozó engedelmességünket. Prédikátor könyvében találjuk leírva azt, hogy az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Vagyis összekapcsolja a Szentírás az Isten félelmet az engedelmességgel. Mintha Jakab apostol szavait hallanánk az Új Szövetség írói közül, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a hitedet a cselekedetedből. Vagyis ha valóban féled az Istent, akkor az a cselekedetedben meg kell nyilatkozzon, összhangba kell legyen a kettő egymással. Az Isten félő ember mindig érdeklődéssel keresi, vajon az életének egy-egy helyzetében mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Mert az Isten iránt érzett tiszteletből szeretne aszerint élni. Amikor én tisztelek valakit, akkor azt igyekszem kifejezni a cselekedeteimmel. Megmutatni a másiknak, hogy milyen az tiszteletem iránta. És amikor az Istent tiszteljük, amikor őt féljük, na akkor is ez kell, hogy megnyilatkozzon a mi cselekedeteinkben. Azonban, ha a mindennapi életünkben vesszük figyelembe a félelem szót, ahogy azt a mai ember használja, akkor sem az Istentől kellene félnünk, hiszen Isten annyira szeret bennünket, hogy még arra is kész volt, hogy az életét helyettünk odaadja. Helyettünk kész volt meghalni a Golgotán. Kész volt elviselni helyettünk a bűn büntetését csupán azért, hogy mi élhessünk. Sokkal jobban kell félnünk önmagunktól, az álhatatlanságunktól, hogy nem tudunk mindvégig kitartani az Isten mellett, a szent és nemes dolgok mellett. Mondhatnám azt is, hogy soha nem kell attól félni, hogy Isten nem váltja be az ígéreteit a mi esetünkben, vagy a türelme elfogy, esetleg a részvéte csökken. Attól azonban félnünk kell, nehogy odajussunk, hogy nem leszek kész az akaratomat alárendelni az ő akaratának. Félnem kell attól, nehogy a saját önerőmben bízzak. Félnem kell attól, nehogy bármi is közzém és Isten közzé odaálljon. Ezektől a dolgoktól kell félni, de magától az Istentől nem. Nekem félnem kell kivonni a kezemet az Isten kezéből. Félnem kell a saját utamon járni, Isten nélkül elindulni. Ettől kell félni, de magától Istentől soha nem. Ő úgy szeret, ahogy jobban nem lehet. Jézus maga is így fogalmazza meg, nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja az ő barátaiért. És Jézus kész volt erre, a legmagasabb szintű szeretetre. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy ebbe a mindent és mindenkit dicsőítő zűrzavarba, amely sokszor körülvesz bennünket, hiszen akár merre nézünk a világunkban, mindenhol magasztalnak valakit vagy valamit, és ebbe a mindenkit és minden dicsőítő zűrzavarba hasít bele az angyalnak a másik üzenete a jelenések könyvéből, egyedül az Istennek adjatok dicsőséget. Vagyis soha ne dicsőítsük az embert, vagy az ember által mondottakat, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon okos dolgokat mondanak. Hiszen vannak nagyon okos emberek, értelmes emberek, el kell fogadnunk, de ne dicsőítsük őt. Önmagunkat se dicsőítsük, a dicsőítésnek abban a kiváltságában ne részesítsük. Sajnos elég sokan vannak, akik még az Istennél is okosabbnak képzelik magukat, mert ha Isten azt mondja valamire, hogy ezt nem szabad tenni, akkor ők úgy gondolják, nem kell azt olyan komolyan gondolni, talán még az Isten se úgy gondolta. Én már olyan sokszor hallottam ezt a megjegyzést. A másik oldalon pedig éppen ennek az ellenkezőjével találkozunk, mert mások még ott is tudnak millió szabályt, meg rendelkezést, meg törvényt hozni, ahol Isten nem tartotta szükségesnek ezt. Jézus korában a farizeusok is ilyen emberek voltak, túlbuzgó vallásos emberek, akik ott is törvényt hoznak, ahol Isten nem adott. És ez nem csak Jézus korában volt, nem csak a farizeusok voltak ilyenek, a mi világunkban is vannak ilyen vallásos emberek. Amikor az angyal üzenete arra szólít fel, hogy féljétek az Istent és neki adjatok dicsőséget, akkor ez nem csak a szavakban történő magasztalást jelent, hanem ennél sokkal mélyebb üzenete van. Jézus példaadásán keresztül ismerhetjük meg, hogy hányféle módon dicsőíthetjük az Istent. Jézus például azzal dicsőítette a mennyei atyát, hogy tökéletesen és hűen elvégezte azt a munkát, amit rábízott, vagyis az ember megváltását, de dicsőítette az életén keresztül is, megismertetve az Isten jellemét, bemutatta őt az emberek előtt, elmondhatta azt, hogy aki engem látott, az látta az atyát, megdicsőítette azzal, hogy amit rábízott, azt ő továbbadta. Jézushoz hasonlóan nekünk is ilyen módon is kell dicsőíteni a mi Istenünket. Tegyük fel magunkban a kérdést, vajon dicsőítjük Istent olyan módon, ahogy Jézus életéből látjuk példaként? Az Isten dicsőítés különleges módjai közé tartozik az, amikor nem csak én dicsőítem az Istent, hanem az Isten dicsőítő életemmel másokból tudom kiváltani azt. Jézus a hegyi beszédben szólít fel erre bennünket, és azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák azt, és arra késztesse őket, hogy ők is dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Tudunk-e olyan Isten dicsőítő életet élni az emberek előtt, hogy amikor mások meglátják, akkor az kívánatossá válik számukra? Nagyon tetszik az, ahogy te élsz. Nagyon tetszik az, ahogy te viselkedel. Ahogy te türelmesen elhordozod a megpróbáló körülményeket. Sokféle isteni jellemvonást fedezhetnek fel az emberek az életünkben. És ez a különleges dicsőítés, amikor ezzel az életformával ki tudjuk másokból váltani azt, hogy én is úgy szeretnék élni, ahogy te. Amikor tehát Jézus azt mondja az igében, neki adjatok dicsőséget, akkor nem csak azt mondja, hogy te a saját életedben, hanem másokat is próbáljál rávezetni arra, életeddel, példaadásoddal, hogy ők is dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. A korintusi gyülekezetnek Pál apostol egy különleges dolgot mondott, amikor a lelki ajándékokról írja a levelét a korintusi első levélben, és befejezi az első tanítását a 12. fejezetben, és elkezdi a 13. fejezetet, akkor ott az átmenetnél egy különleges megjegyzést tesz. Azt mondja az apostol, ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. És ezt azért mondom el, mert akkor ugyan ezt a lelki ajándékok vonatkozásában mondta az apostol, de az Isten dicsőítés vonatkozásában is tud nekünk Pál egy különleges utat mutatni még azon felül, amit eddig mondtam. Azt mondja ugyanis az apostol a Korintusiakhoz írott első levél a 6. fejezet 20. versében, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Azt mondja az apostol tehát, hogy nem csak a lelkemmel lehet dicsőíteni az Istent, nem csak a szavaimmal lehet magasztalni az Istent, hanem még a testemmel is. Mert a mi testünk az a Szentlélek temploma, amit megfelelő állapotban kell tartanunk ahhoz, hogy dicsőítsük az Istent. Ha valaki az ismeretei ellenére figyelmen kívül hagyja Istennek azokat a tanácsait, amelyek a Szentlélek templomának az épségben tartására vonatkoznak, az nem dicsőíti az Istent. Amikor mi tudatosan romboljuk a mi egészségünket, amikor olyan életszokásokat követünk, amikor olyan gyakorlatokat folytatunk, amiről egyértelműen tudjuk, hogy az egészségünket, a testemet rombolja, és káros nékem, akkor én a Szentlélek temploma ellen vétkezek. A Szentlélek személyes jelenléte ellen vétkezek. Azt mondja Pál apostol ugyanebben az ige szakaszban, hogy aki ezt teszi, az megrontja az ő testét, vétkezik a lélek ellen, de az Isten ítéletével is találkozik. Isten figyelembe veszi természetesen azt, hogy bennünket körülvesznek olyan hatások és körülmények, amikről mi nem tehetünk, amit nem tudunk kivédeni. Legyen az a szennyezett levegő, legyen az egyéb más hatás, amiben ott kell éljünk. Nem tudjuk kikerülni. Ezek is rombolják az egészségünket. Körülvesz akár a munkahelyen, egyéb más területen, olyan stressz hatások érnek bennünket, amelyek szintén az egészségünket rombolják. Nem tudunk mit tenni ellene. Egy olyan világban élünk, amikor természetesen élnek ezek bennünket. De vannak olyan dolgok, ami rajtam múlik. Ilyen például a túlhajszoltság a munkában, vagy a rendszertelen, egészségtelen táplálkozás, az egészségromboló élvezetek, az egészségtelen öltözködés, és még sorolhatnánk a listáját azoknak a szokásoknak, amivel árthatunk az egészségünknek, vagy éppen megvédhetjük azt. Isten csak akkor véd meg bennünket ezektől a hatásoktól, amikkel szemben tehetetlenek vagyunk, ha magunk részéről viszont megtesszük azt, ami a saját hatáskörünkön belül van. Nagyon érdekes Pál apostolnak az a szava, amit a korintusi első levél 10. fejezet 31. versében mond. Ezért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Amikor Isten arra szólít fel bennünket, hogy féljétek az Istent, és nekiadjatok dicsőséget, akkor ezzel tulajdonképpen óvni szeretne bennünket a saját érdemeinknek a magasztalásától. Mivel a saját érdemeinkkel, képességeinkkel semmit nem érünk el az üdvösségünk vonatkozásában, ezért ehelyett arra szólít fel az Isten bennünket, hogy csak neki adjunk dicsőséget, aki egyedül képes biztosítani az örök életet, az üdvösséget nékünk. Az Isten igéje a babiloni lelkülettel azonosítja az önmagát dicsőítő gondolkodást, és közvetve arra szólít fel, hogy ez a törekvés egyszer már romba dőlt. Összeomlott Babilon, mindaz, amit akkor az ember felemelt, hogy Isten fölé kerüljön, hogy magát felmagasztalja. Nagyon érdekes a Szentírásnak a beszámolója, amikor erről beszél, Mózes első könyvében, a 11. fejezet 4. versében találhatjuk leírva, hogy milyen lelkület is hatotta át a babilóniaiakat. Azt mondja a Szentírás, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az eget éri, és szerezzünk magunknak nevet. És ha még tovább olvasjuk ott a szöveg környezetet, akkor azt tűnik ki, hogy mindez azért, hogyha Isten ne talán mégis meglátogatná újra egy ítélettel az emberiséget, újra jönne egy özönvíz, ami volt korábban, akkor mi majd olyan magas tornyot építünk, hogy ez a torony fölé kerüljön az özönvíznek, és tulajdonképpen kifogunk az Istenen. Magunknak szerzünk nevet. Ha még tovább olvassuk, akkor azt látjuk, hogy úgy szándékoztak ezt a tornyot és mellette a várost építeni, hogy először építsünk egy várost, aztán még egy várost, utána egy birodalmat hozzunk létre, és utána azt mondják ki, és uralkodjunk. Vagyis magunknak szerezzünk nevet. Az ember saját magát szeretné felmagasztalni, és ez a lelkület ma is él. Az emberek minden fölé szeretnének kerülni. Azt szeretnének, hogyha az ő személyük, a nevük, a képességük az emberek figyelmének a középpontjába kerülne. És ez a lelkület addig megy, hogy végül már az Istennel szemben is így gondolkodunk. Ha Isten mond valamit, akkor mi hozzáteszünk még valamit. Ha Isten azt mondja, hogy kegyelemből tartattok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Istennek ez ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, akkor az ember azonnal hozzáteszi, hogy hát az lehetetlen, hogy Isten semmit nem vár el tőlem, én semmit nem tehetek hozzá, majd én megmutatom, és egyre jobban elterjed vallásos körökben, egyházi tanításokban, és nem csak egyben, hanem nagyon sokban, az a fajta gondolkodás, hogy neked ezt meg ezt kell tenni ahhoz, hogy üdvözülhess. És majd, ha megfelelő módon éled a te életedet, akkor üdvözülhetsz. Szeretnék majd a 11. témában, az előadás sorozatom végén visszatérni ehhez a kérdéshez, és akkor egészen részletesen beszélünk arról, hiszen még egy előadást tartok, és utána rátérünk arra, hogy egy kicsit közelebbről is vizsgáljuk meg az Isten törvényét. És amikor majd látjuk az Isten törvényének a kibontakozását, hogy a nagy erkölcsi törvény, amit Isten az ember elé állított, az mi mindent érint az életünkben, akkor szinte felvetődik bennünk az a kérdés, hát akkor én megállhatok egyáltalán az Isten előtt? Van olyan ember, aki meg tudja tökéletesen tartani az Isten törvényét? Létezik ilyen ember? És szinte biztos vagyok abban, hogy mindannyian azt fogjuk kimondani, hogy nincs ilyen ember. Én legalábbis nem ismerek olyan embert, aki az Isten törvényét olyan tökéletesen meg tudná tartani, mint amit a törvény követel. Ezért az Isten igéje azonnal, mint evangéliumot hirdeti, és azt mondja, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. De én az ember az ellenség hatására, Sátán sugallatára, mégis azt a gondolkodásmódot próbálom felvenni, hogy de nekem le kell tennem bizonyos cselekedeteket. Az én életemnek összhangba kell lenni az Isten törvényével, mert ha nem, akkor Isten el fog ítélni. És tulajdonképpen így vallásos köppenybe, de mégis egy babiloni lelkületet ápolok. Magamat, a saját cselekedeteimet akarom felmagasztalni, mint egy azt mutatni az Isten felé, hogy Uram, én fel tudok mutatni dolgokat ahhoz, hogy Te üdvösséget adhassál nekem. Magamnak akarok szerezni nevet. Jézus korában a farizeusok is így gondolkodtak. Pál apostol saját magáról kijelenti azt, hogy én törvény tekintetébe fedhetetlen voltam. Legalábbis ő úgy gondolta. Egészen addig, amíg Jézussal nem találkozott a damaszkuszi úton. Ott mindjárt megváltozott a véleménye. A gazdag ifjú is úgy ment oda Jézushoz, hogy Uram, mit kell, hogy cselekedjem ahhoz, hogy örök életet nyerjek? És Jézus, mint egy az ő gondolatát folytatva, azt mondta, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat. És amikor a gazdag ifjú azt mondja, hogy melyeket, akkor Jézus azonnal azt mondja, hogy hát a 10 parancsolat tételeit, hogy ne ölj, ne paráználkodj, és így tovább. És amikor ez az ifjú azt mondja, hogy Uram, hát én ezeket mind megtartottam, hát mi fogyatkozás van bennem? No, akkor kezdi Jézus rávezetni. Ó, rengeteg fogyatkozás van. Te alapvetően nem élsz összhangba a törvénnyel. Hiszen ez a törvény a szeretetről beszél. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hát ha te azt mondod, hogy megtartottad már ifjúságodtól fogva, akkor próbáljuk ki. Tényleg így van ez? Menjél haza, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között. Mutasd meg, hogy te úgy szereted a fele barátodat, mint önmagadat. Erre nem volt képes. És Jézus így mutatta meg neki, hogy egyáltalán nincs összhangba az életed a törvénnyel. Csak azt gondoltad magadról. Vallásos köppenybe is lehet tehát burkolni a babiloni lelkületet. Hogy majd én megmutatom, én olyan életet élek, hogy Istennek kötelessége lesz üdvözíteni, hiszen én összhangba hoztam az életemet az ő törvényével. Az öndicsőítő és önmagában bízó babiloni lelkületre az örökkévaló evangélium a hitáltali megigazulás üzenetével válaszol, aminek a középpontjában az Isten kegyelme és az ember hite áll. Az örökkévaló evangélium pontosan az ellenkezőjét képezi és hirdeti, mint az emberi cselekedetekben és érdemekben bízó üdvösség filozófiája. A babiloni lelkület az mindig bizonyítani akar, mindig ki akar tűnni valamivel, mindig többnek akar látszani, mint ami a valóságban. Ezért még Istent is csak közvetett módon tudja dicsőíteni az ilyen ember, ha egyáltalán megteszi, ha eközben az ő személye is felmagasztalást nyer. Ha tudja az Istent úgy dicsőíteni, hogy eközben saját magát is felmagasztalja. Na akkor megteszi. Ez a lelkület Lucifer szívében született meg legelőször, és onnan terjedt tovább az emberi család életére. Az örökkévaló evangéliumot megismerő és elfogadó ember viszont már képes az Isten látásmódja szerint nézni önmagára, felismerve a bűneit, méltatlanságát, mert már egyedül az Isten kegyelmére hagyatkozik. Ahogy az előbb is említettem, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Isten ajándéka a hit is, meg a kegyelem is. De mindkettőt nekem kell elfogadnom az Isten kezéből. Először elfogadom a hitet. Isten legelőször is hitre ébreszt. A hitet támassza fel a szívemben. És amikor már van hitem, akkor hitáltal bele tudok kapaszkodni az Isten kegyelmébe. Na, így nyerem el mindkettőt végül az Istentől. Isten kétféle módon kínálja fel a hit ajándékát minden embernek, és csupán rajtunk múlik, hogy mennyit fogadunk el belőle. Alapvető szinten a hit csupán meggyőződéshez vezet el bennünket. Meggyőződök arról, hogy Isten létezik, hogy ő teremtette azt a világot, amiben én élek, sőt benne engem is. Meggyőződhetek arról, hogy a bűn rontásával szemben Istennek megoldása van az én számomra is. Meggyőződésem lehet, hogy Isten megoldása a Golgotán felfeszített megváltóban teljesedik. Elfogadom őt személyes megváltómnak. Ez azonban még mindig csak információs szinten van. A tények és az információk elfogadásán túl azonban Isten szeretne valami fontosabbat is adni nekünk. Szeretne tovább vezetni bennünket. Szeretne a hit ajándékának egy különleges megnyilatkozásában részesíteni. Vagyis tapasztalati élményhez szeretne bennünket elvezetni. Azt szeretné, hogy ne csak ismerjük, mit jelent Jézust elfogadni megváltónak, hanem ezt éljük át. Egy tapasztalati élmény legyen ez részünkre. Mit jelent elfogadni a gyakorlatban Isten kegyelmét? Csak akkor fogjuk Istennek adni a dicsőséget teljes szívünkből, ha már átmentünk ezen a tapasztalaton, aminek eredményeként olyan változás következik be a gondolkodásunkban és az életünkben, amit magunktól nem tudtunk volna elérni. Egy neves adventista író, Ellen White, fogalmazza meg nagyon tömören, de csodálatosan szépen, mit is jelent a gyakorlatban a hit általi megigazolás. Szinte egyetlen mondatba tömörít bele három alapelvet. Azt mondja, hogy a hit általi megigazolás először is Isten műve, amikor porba hullatja az ember dicsőségét, és elvégzi az emberért azt, amit a saját erejéből nem tudna megtenni. Az első dolog tehát, amit említ, ha én Jézusban megigazult ember vagyok, akkor ez nem az én produktumom. Ez nem azért történt, mert én elhatároztam, hogy én Jézust elfogadom megváltómnak, hanem Isten beleszólt az én életembe, megszólított, magához vont, elkezdett bennem egy folyamatot, amit újjászületésnek nevez a Biblia. Isten teremtő műve megy végbe az én életemben. Pál apostol azt mondja, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. És ennek az eredményeként a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Az első dolog tehát, hogy Isten közbelép az én életembe. A másik, hogy porba hullatja az ember dicsőségét. Mert az Isten, miközben belépett az én életembe, én új fényben, új megvilágításban látom a saját életemet. Lehet, hogy korábban a világ legtermészetesebb dolgának tekintettem, hogy egyfajta módon éltem, de amikor Jézussal találkoztam, akkor rádöbbenek, hogy nem is olyan természetes az, amit én élek. Hadd hozzam Pál apostol példáját, aki úgy gondolkodott magáról, hogy ő törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen ember. De amikor találkozott Jézussal, azután azt mondta, hogy én a bűnösök között is az első vagyok. És mindent, amit eddig értéknek tekintettem, azt a mai naptól kárnak és szemétnek ítélem. Isten porba hullatja az ember dicsőségét. Amikor egy ember valóban találkozik Jézussal, akkor új fényben látja meg a saját életét. Meglátja a bűnöket, a hibákat, a fogyatkozásokat, a foltokat, és Isten feltámaszza a lelkünkben azt a vágyat, hogy amit bűnnek láttam meg az életembe, attól próbáljak meg szabadulni. Ez az ős evangéliumnak az ígérete, hogy ellenségeskedés támaszt az Isten. Hogy ne érezzem jól magam a korábbi életem szokásaiban és cselekedeteiben. Próbáljam elvetni magamtól, kikerülni azt. Vagyis, amikor látom már az Isten világosságában, hogy én milyen bűnös és gyarló, esendő ember vagyok, amikor Isten szemével tudom látni önmagam, akkor többé már nem verem se a mellem, se a vállam, nem próbálom magamat magasztalni, nem próbálom az emberek szemében dicsőíteni önmagamat, nem próbálok hivatkozni a saját cselekedeteimre, hogy azok milyen tökéletesek, és mennyire jól megtartom az Isten parancsolatait, mert a Szentlélek megvilágításában nagyon is jól látom, hogy hol hibázok, hol esek el, hol vétkezek az Isten törvénye ellen. Ezért a saját dicsőségem lehullott a porba. Most már az Istent magasztalom, aki kész az én helyembe állni, hogy én pedig az ő helyébe álljak. És a harmadik dolog, amit Isten elvégez, amit én a sajátomból nem tudnék megtenni, azt az Isten teszi meg. Nagyon sok hívő keresztény emberrel beszéltem már, én magam is átéltem megtérésem után, és még sokszor azután, hogy amikor Isten szembesít egy hibával, egy rossz jellemvonással, vagy éppen egy bűnnel, akkor az ember elhatározza, hogy na ettől megszabadulok, én ezt nem csinálom tovább, megpróbálok másként élni, és egyszer csak azt veszi az észre az ember, hogy na megvolt a nagy elhatározás, a nagy fogadkozás, aztán újra visszaestem, és megint ugyanazt csinálom. Átélem újra és újra a kudarcokat, mert a szívemet megváltoztatni nem tudom. Én a cselekedeteimet tudom szabályozni alkalomszerűen, de a szív indítékát megváltoztatni nem tudom. A szívemet csak az Isten tudja megtisztítani. És éppen ezért ez az állapot olyan, mint amikor egy fűzfának az ágait visszavágjuk. Attól nem fog kipusztulni a fa, hanem még dúsabban fog nőni. Még több ágat fog hajtani. És így van a bűn fája is. Olyan mélyen gyökerezik a szívünkben, hogy attól, hogy csupán a cselekedeteimet korlátozom bizonyos szinten és próbálom uralni, attól a bűn hajlama, vágya nem fog megszűnni. Újra kitör belőlem. Ezért nekem Jézushoz kell menekülnöm. És ez az, amit Isten kész elvégezni, hogy tiszta szívet teremt bennünk. Mert ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Ez csak ő tudja elvégezni. Ezért kell nekünk menekülnünk Jézushoz. Ő a mi megoldásunk. És ezért mondja Pál apostol, csak kegyelem által tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van. Ez ajándék az Istentől. Az új szív egy ajándék. Az Isten üzenetét hirdető angyal arra szólítja fel az embereket, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Ez a felszólítás azért nagyon időszerű, mert ahogy később mondja ugyanez az angyal, azért féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Azonban felvetődik a kérdés, vajon mit jelent az, hogy már eljött? Mikor jött el? Tudhatjuk-e azt, hogy mikor kezdődött meg az Istennek ez az ítélete? Mit jelent számunkra az az ítélet, milyen következménye, kihatása van az örök sorsunkra? Ki és milyen alapon ítél meg bennünket? Mihez viszonyítva lesz a megítéltetésünk ebben az eseményben? No, ilyen és ehhez hasonló kérdésekre szeretnék a következő alkalommal, azaz holnap este válaszolni. A holnap esti témánknak az lesz a címe, eljött az ő ítéletének órája. Hogyan is fog bennünket megítélni az Isten? Minek az alapján és mikor? Ezekről beszélünk majd holnap. Szeretettel hívok és várok mindenkit erre az alkalomra is.